ennyi csapatot ilyen minőségben látni Szlovákiában, a stadionunkban, ezt élvezni kell, mert jó, hogy meg lehet, hogy mi a nemzetközi kupába eljutunk valahova, csoportba, akkor ez még mindig nem lesz az, hogy látni fogunk itt gyakorlatilag minden nap olyan csapatokat, hogy ez tényleg desszert.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral.
Szlovákia története során először rendez U21-es labdarúgó Európa-bajnokságot, amely több szempontból is komoly próbatétel az országnak. A B-csoport meccseinek Dunaszerdahely ad otthont, így Csehország az összes mérkőzéseit a Dac stadionjában, a MOL arénában játszotta. A városban rengeteg cseh szurkoló és semleges néző érkezett, megtöltve a stadiont és pezsgést hozva a régióba. A tornának nem csak sport, hanem turisztikai és városmarketing értéke is van. Vajon felkészült a város erre az eseményre? És hosszú távon mit profitálhat ebből Dunaszerdahely? Pór Tibor sportújságíróval beszélgettem. Tartsanak velünk! Üdvözlöm az adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Pór Tibor sportújságírót, a Clickout főszerkesztőjét és a Szerda Helyzet podcast műsor házigazdáját. Szervusz Tibor, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz Gábor, nagyon köszönöm a meghívást, és egyben üdvözlöm a Ma Hét hallgatóit, olvasóit.
Hát nem akármilyen eseménynek lehetünk a szemtanúi, hiszen a napokban, hetekben Szlovákiában rendezik a 2025-ös U21-es Európa-bajnokságot. Több városban is, ugye köztük itt Dunaszerdahelyen, és hát azért ez egy olyan rendezvény, olyan esemény, amely kuriózum, tehát ilyet még Szlovákia, ilyen magas rangú eseményt még labdarúgásban ugye nem szervezett. Mit jelent ez Szlovákia számára, illetve hogyan sikerült, hogyha egy kicsit visszamegyünk a közelmúltba, hogyan sikerült elérni azt, hogy Szlovákia otthont adjon egy ilyen rangos eseménynek?
Hát elsősorban, ami plusz volt, és kézenfogható volt, a új stadionok. És
több új stadion épült az országban.
Igen, és ahogy nézem a stadionokat, akkor erre a U21-es Európa-bajnokságra abszolút jól van beágyazva, ami a kapacitást illeti. Hát van a Szlován stadion elődöntőre, döntőre, még a nagyszombat, ami 18-tól 22 ezeres, a nagyszombat kb. 18, ugye a Szlován kb. 22-500, és aztán van a zsolnai, kassai és a szerdei, ami...
Megállapásosan is van, ugye?
De ez a három 11.500-tól 12.700-ig, ami 12.700, és van aztán egy pár stadion, ugye Eperjesen új, ami 5500-tól 6900-ig van, ami nagyon jó, mert ami a legfontosabb, hogy olyan mérkőzéseken, ami nem nagyon attraktív csapatok játsznak, akkor nem néznek ki üresen a stadionok, és ez jó. És ez jó, ezt ha így vesszük, akkor ez egy ilyen vizuális dolog, ami nagyon jól tesz a tévébe. Természetesen van több fontos dolog, ami nem olyan jól sikerült szerintem. Eleve Szlovákia, de beszélhetünk róla később, eleve Szlovákia infrastruktúrában nem olyan szinten van, mint a többi város, úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit akadozik, úgy Pozsonba, úgy a kisebb városokban, akik egyszerűen logikusan nem voltak, felkészülően soha nem volt ilyen esemény, és amit először csinálsz, akkor nem biztos, hogy nem tudod csinálni, hanem hiányzik a tapasztalat.
De nem volt idő felkészülni?
Idő volt, mert hát például akkreditációt már az egész folyamatot UEFA-val körülbelül januárban kezdtük, vagy februárban, nem is tudom, úgyhogy több idő volt, és hát ha kinevezik a helyszíneket, akkor az már több éve van. Csak hát picit benne van az, hogy Szlovákiában utolsó pillanatban kezdünk valamivel foglalkozni.
Igen, ez sok területen
igen.
érvényes, itt Szlovákiában, hogy így van.
Még másik dolog, sok diák van, illetve fiatal, aki soha nem volt ilyen rendezvényen, és ők is tanulnak, ami viszont nagyon jó.
Tehát csak az önkéntes, ugye? És
önkéntesekkel beszélek, igen. Az egész a UEFA és a szövetség égisze alatt van, és a főleg a UEFA-ból láttuk is ott a főrendezőt, aki Pozsonyba és Szerdáj között ingázik, és az egy vérprofi, szóval kemény kézzel tartsa azt, hogy minden úgy legyen, ahogyan lennie kell, és én ezt díjazom, mert úgy, ahogy nehéz volt a akkreditációs folyamat, de végeredményben, amikor megkaptuk, attól a pillanattól abszolút nincs gond. Szóval van egy kártyád, csíp, és akkor mész, ahova kell, és nem kell egy másodpercet sem várnod, úgyhogy ebből a szempontból egy abszolút komfort van. Szóval
tehát van egyfajta együttműködés, igen, azért a nemzetközi szervezetekkel, igen, az UEFA-val, illetve...
Hát UEFA, mint főszervező.
Úgyhogy... Mennyire ad szabad kezet, vagy mennyire küld szervezőket, akik besegítenek ebbe?
Hát ha beszéltem a Nagy Krisztiánnal, ugye neki nincs olyan pozíció, funkciója, mint a liga mérkőzéseken, de ő is felügyel valami dologért, de a felelősség tényleg a UEFA-n van, és a SZFZ dolgozóin, úgyhogy ebből a szempontból Nagy Krisztiának is, és nagyon kívántam neki, hogy végre úgy nézze a mérkőzést, hogy nem úszik a sok munkában, hanem élvezze a focit, igen.
Élvezze, ugye, a
megérdemelte a Krisztián.
Rengeteg ember élvezi most a mérkőzéseket, igen, és nagyon sokan járnak ki, de térjünk vissza arra, hogy mit jelenthet ez nemzetközi szinten? Tehát ugye ez korosztályos Európa-bajnokság, de ennek ellenére azért tényleg nagy presztízs értékűnek számít. Milyen üzenetet hordoz ez, és figyelik azért ezt a többi európai országok is? Minden szem úgymond Szlovákiára szegeződik.
Ez egy kicsit összetettebb dolog. A jövőben nézve nem vagyok optimista, de tény és valóság, hogy itt hónapra, évről évre nagyobb követelmények vannak valamilyen akció megszervezésére, és szerintem Szlovákiának ez a plafon. Következőnél is a U21-es EB szerintem még nagyobb követelmények lesznek, és lehet, hogy még nagyobb stadionok kellene, nem tudom.
Hát ahogy haladunk előre, gondolom azért, igen, a sportág is fejlődik.
Igen, és most már volt a UEFA-nak tapasztalata, úgyhogy ha még egyszer megkérnénk, illetve kérvényeznénk a szervezést, akkor biztos, hogy keményebben oda néznének a infrastruktúrára, gondolva itt a utazásra, stb. Elérhetőségre, hogyan ide jutni, és informálás milyen, úgyhogy ebből a szempontból a város hogyan együttműködik, úgyhogy itt azt hiszem nagyobbra teszik a licet.
Hát, hogy ha már ugye a városról beszélünk, Dunaszerdahelyen veszük fel ezt a beszélgetést, és egy Dunaszerdahelyen mérkőzést rendeztek, és még rendezni is fognak, ugye szerdán fel ezt az adást. Már két csoportmeccset lejátszottak. Dunaszerdahelyen ugye a cseh válogatott az összes mérkőzését itt játszott a Szerdahelyen, tehát az egész városból ugye cseh szurkolók érkeztek, és ellette a várost a cseheknek a, hát úgymond a vendégszeretete, illetve cseh szurkolóknak a tömege. Ugye Csehország Angliával játszott, kikaptak 3-1-re, illetve egy sok gólos mérkőzésen maradtak alul Németországtól 4-2-re kaptak. De ennek ellenére ugye ma is vannak cseh szurkolók, annak tudatában, hogy Csehország már nem fog tudni tovább jutni. Mit jelent ez turisztikai szempontból? Szerdahelyen azért, Szerdahelyet sokkolt a sok cseh turista, te is meglepő azon, hogy ugye ellették a várost a csehek?
Tudod mi, Gábor, én nem ismer, én azért évtizedek óta járok a hoki VB-re, ami minden évben van, és akár Bécsbe.
Ugye nagy kedvencem.
Akár Bécsbe, akár Szlovákia, vagy Csehországba, és infrastruktúra, illetve ez a kísérő program, a sátorok, stb. Az már 90-es évek végén volt, illetve elején, úgyhogy a hokiba ez megszokott. Úgyhogy én azt nem, évtizedek óta nem tartom valami unikumnak, csak a fociba, és főleg itt Szlovákiában.
Szerdahelyen, tehát Szerdahelyen még ilyen nem volt.
Hát igen, a Dac egy párszor csinált egy ilyen, főleg a szlován mérkőzésekre sátort, és mi csináltuk a Habosnapot ugye kétszer, de ez más. Ez teljesen más, nincs összekötve egy 18 nap eseményhez, nincs összekötve, az teljesen más.
Hát főleg úgy, hogy az éttermek, a kocsmák, vendéglátóhelyiségek ugye tovább nyitva vannak. Mm-hmm. Tehát ez azért szokott dolog, így ez mindenki gondolom a város is felkészült erre.
Igen. Itt talán vártam volna gyorsabb reakciókat is arra, hogy mi lesz a igény, mert hát vasárnap voltam, ez egy más tészta, de voltam a Springsteen koncerten, és hát ott ezek a dolgok szóval jönnek szembe, a büfétől kezdve, szóval nem tudott kikerülni. Itt első ízben csináltuk, és szerintem nem arról híres, hogy a éjjeli élet, hogy valami pesgős lenne, inkább hát mindenki tudja, hogy a város központja, illetve a centrum, az gyakorlatilag 10 órakor befejeződik. Na most mi egy más rezsimbe, vagy más frekvencióval léptünk át azzal, hogy jöttek a csehek, de a csehek is hamar elmentek, úgyhogy itt éjjeli életről nincs szó. Inkább arról,
ahogy tudtak, azért maradtak.
Igen. Inkább arról, hogy a meccs előtti időszak és a meccs utáni időszak, hogy bírtuk ezt. Hát néhányan jól, néhányan nem. Szerintem az a rántott sajt sztori, amilyen virális utat kapott, az a hír, hogy 17 eurós a sajt, amire nagyon háklisak a csehek, hát tudod, hogy nem arról híresek, hogy dobálnák a pénzt valahol.
Ezt nem szokták meg a csehek, hogy itt szerdem. Hát én se találkoztam, gondolom, te se találkoztál ilyen esettel, hogy 17 euró lenne egy rántott sajt.
Jobban oda kellett volna figyelni, mert szerintem most már egy kicsit bánják is, mert visszanéztem, és 2 éve vagy 1 éve volt egy ilyen majdhogy nem botrány Csehországban, vagy a Horvátországban, ott tonnákra eszik a sajtot. És ott felvitték 15-re, és nagy felháborodás volt, úgyhogy hát, no,
elfordult. Hát ez a legnagyobb probléma egyébként, mert hát azért ugye csütörtökön játszott első mérkőzését a cseh válogatott.
Igen.
Kikaptuk az angoloktól 3-1-re, de elég békésen telt a mérkőzés utáni hangulat, tehát hogy nem volt semmiféle probléma, leszámítva egy esetről, de tényleg azon kívül ugye nem volt semmilyen atrocitás, nem volt semmilyen konfliktus, és hát azért én is találkoztam a városban a cseh szurkolókkal, és hát nagyon barátságosak.
Há, igen, a cseh szurkolók nem azok a kimondottan ultrák, szóval jó hangulatú közösségről van szó, jól megszervezve az egész történet, és hát láttuk a mérkőzésen, hogy milyen szép hangulatot teremtettek, hát azt hasonlítom, és talán a mai nyilatkozatban a tegnapi mérkőzésről írok is róla, hogy Szlovákiának ezzel lesz problémája, hogy a hazai mérkőzésen, ahol 20 ezer néző volt, nagyszombatban 15, és tegnap 17, az a nagy mennyiség se segített arra, hogy ez a magas szintű szurkolás legyen, ami például Magyarországon, a Puskásban ismert, és akár a liga meccseken is, nem beszélve a nemzetközi meccseken. Hát nagyon nevezzem, hogy kőkorszaki a szurkolás a szlovákoknál, és ez nagy gond volt. Mert itt mentünk haza a mérkőzésről, és panaszkodtak a szlovák szurkolók is, hogy húha, hogy lekiabáltuk minket a románok.
Érdekes, amit mondasz, mert én még pont azt veszem észre, de lehet, hogy azért, mert én inkább a jégkorongot szoktam figyelni, és ott vettem észre, hogy a lelátók hova tovább üresebbek, és kevés ember jár mérkőzésekre, világbajnoki mérkőzésekre. Lehet azért, mert Dániában, Svédországban is volt, és ott azért elég drágák a jegyek, meg Finnországban, és Szerdahelyen, tehát hogy foci iránt nagy az érdeklődés, és itt azért sokkal több a szurkoló. Tehát én, mint laikus, vagy mint sportkedvelő, nem éppen ugye foci szakértő, vagy foci rajongó, azt veszem észre, hogy azért a hazaiak is elmennek ugye a mérkőzésre. Megjegyzem, én is apukámmal elmentem vasárnap a cseh-német meccsre. Volt helyünk, és azért voltak üres lelátók is, de jó volt ott a hangulat, igen. És azért nem csak külföldi, főleg ugye cseh szurkolókat vettünk észre, hanem azért találkoztunk ismerősökkel is.
Igen, ez mindenképpen nagy szemekkel nem lehet erre nézni, korlátozott az, hogy mennyien mennek ilyen mérkőzésre, mert mégiscsak nem a miénk jársznak. Szóval ez egyértelmű.
Igen. És itt a miénk azért a
magyar tetszett. És mi meg vagyunk tanulva arra, hogy mi nem a ellenfélre járunk, hanem a miénkre, ami a szlovákoknál fordítva van.
De ugye te mondtad ezt, hogy a szlovák-román meccsen nem volt meggyőző hazai fölény a szlovákok részéről?
Hát az a stílus főleg, amilyen módon, hát a mexikói hullámok, az a 86-ban, lehet, hogy 90-es években már így ugye uncsi volt, és most 2025-ben újból látod. Nem így néz ki a szurkolás 2025-ben. Tehát a mexikói hullám az egy perc, vagy maximum mindegy, folyamatosan kell szurkolni, ahogy a Puskáson. Tudod,
hát, hogy a csehek például szurkolnak.
Hogy a csehek. Visszatérve a jégkorongra, ott az egy hosszú távú jelenség, hogy nem minden országban járnak a meccsekre, szóval Svédország és az északi országokban ez már másodszor vagy harmadszor történik meg, hogy kész katasztrófa, még a hazai mérkőzések is. Csehország.
Kivéve Magyarországot.
Igen, ott a Csehország, Szlovákia, Németország, ez a három VB, ha itt van szervezve, akkor tényleg a Csehországban egyszerűen eszméletlen, azt hiszem Ostraván van, igen, 10 000, és a O2 Arena az még 18, és rekordokat döntnek. De ez egy más történet, a jégkorong. Mondom, a focinál.
És itt akkor csalódás, ugye? Tehát, hogy itt azért több néző számított mindenki.
Nem is azt mondom, mert egyszerűen 8000, és én szerintem néha több volt, mint 8000, amit bejelentettek. Vizuálisan úgy nézett ki, jó, én nem láttam a főtribunt, hogy mennyien vannak a VIP-en.
Illetve az összes jegy már elkelt az előző nap a mérkőzéseken, tehát hogy mindenki arra számított, hogy teltház lesz, hogy nagy lesz az érdeklődés, de igen, tehát lehetett látni üres
székeket. Ezt nem tudom, hogy ezt látni kellene, hogy ha kiadja a UEFA azt, hogy tényleg reálisan mennyi volt, vagy egyes országban mennyien voltak, az egy exakt számot mutat majd, de itt nem is, mert az, hogy 230 000 jegyet adtak el még a EB előtt, az rekordnak számít, és azt maximum U21-en 300 000, amit szerintem nem fognak túlhaladni, de akkor is szép szám, Szlovákiára biztos. Nagy mértékben a csehek, és hát látod, hogy a románok is megtöltötték nagyon szépen a stadiont.
Jó, hát azért Romániának is viszonylag közel van Szlovákia, mint Csehországnak. Tehát, hogy azért jó látni azt, hogy a környező országokból eljárnak szurkolni, még hogyha korosztályos EB Európa-bajnokságról is van szó. Említ Szerdahelyt. Szerinted jól vizsgázott? Tehát, annak ellenére, amit mondta, hogy ez a város még nem volt felkészülve arra, hogy rangos eseménynek a szervezője legyen, társszervezője. Mennyire volt felkészült a város erre az
elményre? Szerintem nem akarok, kicsit sarkítva is van az egész, hogy eddig Tili-Toli volt, mert gyakorlatilag
csoportmérkőzések, tehát ilyen belegítés, előjáték.
Igen, papírforma gyakorlatilag az összes csoportban megmutatkozott, és eddig nem volt valami nagy meglepetés. Sőt, nagyon gyorsan eldőlt, hogy például a Szlovákia 4 nap után befejezte, 18 napos a EB, és befejezte 4 nap után.
Ugye azért, mert a kedves hallgatók is, hogy értsék, ugye négyen vannak egy csoportban, és 2 jut tovább. Igen. A legjobb 8-ba. Igen. A 16-os mezőnyből.
Mivel 16-an vannak, nem lehet megcsinálni azt, hogy a legjobb harmadik, azt 24-nél lehet.
Persze. Igen.
De igen, nem teszi ott, hogy olyan gyorsan eldől a EB, mert pontosan erről van szó, hogy azért az izgalmat jó, ha tartsák végig. Viszont, amit a kérdésedre válaszoljak, szerintem most lesz a negyeddöntőn a igazi vizsga, mert most már nagy a tét, és valamiért játszani fognak a csapatok, és ez lesz a legnagyobb vizsga. Meglátjuk, hogy sikerül.
És még nem tudjuk, hogy ki fogja játszani.
Még nem tudjuk, hogy ki fog játszani, de van egy pár nap, hogy fellélegezzünk, összegezzük egészet, hogy hol vannak, és fel lehet készülni a mérkőzésre, és szerintem amúgy is, ha jól sikerül, akkor a utolsó mérkőzés, akkor ilyen jó szájízzel fejezzük be majd, és én remélem, hogy a negyedik mérkőzés nagyon szerdán tényleg sikertörténet lesz.
Nézzük meg akkor az egyes mérkőzéseket, és hát ugye az A csoportban szerepelt Szlovákia, ugye tegnap fejezte be az Európa-bajnokságot győzelemmel, Romániát ugye 2-1-re győzték, de kikaptak Olaszországtól 1-0-ra és Spanyolországtól 3-2-re. Gondolom ez papírforma, amit említettél, és hát gondolom azért kitettek magukért a hazaiak is, hogy legalább a tisztességesen ugye egy győzelemmel búcsúzzanak. Hogy értékeled a szlovákoknak a teljesítményét?
Így objektívan értékeljük akkor ebből a csoportból, bár tegnap nyertek a románok ellen, de ha máshogy végződött volna a spanyol-román mérkőzés, akkor a tegnapi mérkőzésnek tiszta más a képe, és szerintem a román válogatott jobb.
Tehát nem volt motivációja a román válogatott.
Alappal a szlovákok előtt, mert tényleg méltó teljesítményeket nyújtottak, például egy pár játékos, aki már sokszor meg volt kérdőjelezve, főleg a Szuszlova nagy válogatottba remek teljesítményt nyújtott, tehát tegnap legjobb volt. És hát ezek a különbségek. Ez a csoport, hát itt azt hiszem eldölt akkor, amikor a spanyol-román mérkőzés a 85. percben még 0-1 volt a románok javára, és hát kiállította magát abszolút hülye módon a román játékos, és ott két percen belül megfordították a spanyolok, és ott eldölt minden. Szóval, ha beleszólhatott volna ebből a két csapatból valaki, akkor ott, ahogy átvették a spanyolok, már egyértelmű volt, hogy papírforma lesz.
B csoportban Csehország még nem győzött, majd lehet, hogy ma Szlovéniát ugye megverik, de hát ez már rajtuk nem segít. Úgy is lehet mondani, hogy nem oszt, nem szoros, hiszen Angliától is Németország kikapott a válogatott. Tisztességesen végigszurkoltak egyébként a cseh szurkolók, annak ellenére is, hogy kikaptak Angliától vagy Németországtól. Várható volt a csehektől, hogy ilyen erős csoportból úgymond fognak tudni tovább jutni?
Várható volt, mert az A csapat, illetve a felnőttek szintjén hasonló játékos állományban és hasonló stílusban játsznak, és ezért értékesek a csehek, mert nagy a intenzitás, és igény van pontosan ilyen típusú játékokra. Ez van a nagy csapatban, de itt még, és úgy nyerni is lehet, és főleg a individualitások érvényesülni tudnak, viszont a fiataloknál még azért hiányzik egy kreatív játékos, és ezt lehetett látni a ellenfeleknél, hogy még a ellenfélné villant individualitás, és eldöntötte a mérkőzés, miközben a cseh válogatottnál nem volt, aki tényleg villanjon. Na, úgyhogy az a csoport is úgy végződött a papírforma szerint, és hát inkább nem is a teljesítmény tipikus ilyen, nem a Pobolszky érára hasonlított, hanem inkább a Németh Zlatal, a 96-os A csapat stílusára. De végeredményben egyik csapatra se lehet azt mondani, hogy kész csőd volt volna már. Ez biztos nem a Katar története a VB-n, hogy ellenfelek már vigyáztak arra, hogy ne rúgjanak tizet.
Hiányzik a magyar válogatott. Miért nem vagyunk ott?
Nem tudom elképzelni, hogyha lenne magyar válogatott. Ezen az EB-n és Szerdán játszana, szóval itt igazán élne a városunk.
Akkor ez hiányzik azért, ugye?
Természetesen. Mert nekünk, a szlovákok se, ez tény és valóság, hogy mi a magyaroknak szurkolunk, és hát a habos napokon is látni, hogy milyen őrületet tudunk csinálni szurkolásnál. Viszont egy rosszi nem tudja megváltoztatni egész magyar focit. Válogatott, és a liga, illetve a klub foci, az teljesen más történet. Csinálhatsz te, és közeledhetsz a nagy focihoz, de a nagy foci szerintem sokkal gyorsabban fejlődik, mint ahogy mi próbáljuk elérni a nemzetközi focit, és azt most látjuk, hogy hát ez eszméletlen, hogy mit látunk az európai focinál, és már nem is akarom mondani, hogy a VB milyen színvonal lesz. Itt strukturális dolgok, mert egyik dolog a stadion összetebben, de másik dolog, hogy ha vesszük a válogatottat, kevés, a csapatban is kevés a kiemelkedő játékos.
Tehát sok játékos kell, aki majd ugye külföldön fogunk játszani, de hát ez tényleg egy másik téma. Ugyanakkor hát ma befejeződnek a csoportmérkőzések, aztán jön a Java egyeddöntők, és hát aztán ott fog eldőlni igazán az, hogy mely csapatok jutnak tovább. Uh-huh. Az eddigi kép alapján te, hogyha most ki ugye csapatokat vagy országot mondani, mit tippelni, mit csatszolnál, ki lesz az Európa-bajnok?
Gáb, teljesítmény szerint, hát olaszok taktikusan elképesztőt mutattak a szlovákok ellen, egyszerűen nem engedték őket, kiradírozták őket taktikailag, és már ilyen szinten, le a kalappal. Anglia, Németország, és ott van Portugáliát nem láttam, de hát Anglia és Németország, hát ilyen egyéniségek, és Spanyolország ezekből, és ha valakire voksolhatok, akkor Anglia vagy Spanyolország szerintem.
meglátjuk, ez néhány nap múlva kiderül. Milyen tanulságokat vonhatunk le eddig a torna alapján, mit akár szakmai, akár szervezési szempontból?
Nekem leginkább az jön le, hogy valamikor a U21-et egy kicsit nem, hogy lenéztük, de mindig az volt, ezek azok a fiatalok, akik még gyerekek, sőt, ez most már nem, ez már más történet, még mindig nem felnőttek.
Fiatal felnőttek, ugye?
De amilyen képzettek már az a U21-es csapatok játékosai, válogatott játékosai, eszméletlen, hogy hát a Jamalon látni, hogy csökken az, hogy milyen korban tudsz te a világ egyik legjobb játékosa lenni, és ez jellemző a csapatokra is, hogy én szerintem gyakorlatilag látunk a Spanyolország-Románia, az egy olyan színvonalú mérkőzés volt, ami szerintem simán a BL-be, nem azt mondom, hogy a utolsó fázisban, vagy a legjobb csapatoknál, de nagyon nagy szint volt.
Meg hát ugye itt azért nagyobb a sebesség. Na. Hát itt csupa fiatal játékos, bírja a tempót, és gyors a játék. Kell, ugye mondom, a modern fociba.
Igen, pontosan. De a kreativitás, hát a Hutchinson mit csinált a csehekkel, ez egyszerűen eszméletlen volt. Szóval azt csinált, amit akart, és ugyanazt megcsinálta kétszer-háromszor, és nem tudták levédekezni Hutchinson lefutásait a Hutchinson oldaláról, a bal oldalon. Úgyhogy én a Hutchinson, meg hát természetesen a Elliot jó volt, meg sajnálom, hogy a spanyoloknál lesérült a Gerard Martin, mert az tényleg csúcsformáját, és nem volt egy pár játékos, de annak ellenére szerintem nagyon sok játékosról fogunk még beszélni.
Abba biztos vagyok, illetve vannak még mérkőzések, úgyhogy a hallgatókat csak biztatjuk, hogy menjenek ki mérkőzésre, hiszen miért érdemes, Tibor?
Hát főleg azért, hogy most már tényleg ennek a mérkőzésnek nagyon nagy a tétje, nagyon nagy tétje lesz, és tegnapi mérkőzésen láttunk, hogy ahol nem volt tét, ott is nagyon szép focit játszottak, és tényleg nem volt Tiri Toli, hanem hát prima mérkőzést láttunk Pozsonban románokkal, és hát nem nagyon látni ennyi csapatot, ilyen minőségben látni Szlovákiában, a stadionunkban, ezt élvezni kell, mert jó, hogy meg lehet, hogy mi a nemzetközi kupába eljutunk valahova, de az csoportba, akkor ez még mindig nem lesz az, hogy látni fogunk itt gyakorlatilag minden nap olyan csapatokat, hogy ez tényleg desszert, hogy éljek a egyik magyar
kommentártónak az aljárása, hogy igen. Hát vagy csemege, foci csemege, ugye? Tehát igen. Kedves hallgatók, mi csak ajánljuk, hogy nem minden napi esemény van itt a környékünkön, Szerdahelyen, úgyhogy jegyek még vannak, el lehet menni akár a mai cseh-szlovén mérkőzés a vasárnapi negyed döntőre, ott meg már tényleg ugye hirtelen halál, kiesés, úgyhogy izgalmakat biztos, hogy tartogatni fog az a mérkőzés. Tibor, én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, hogy ellátogattál hozzánk, és hát így górcső alá vettük a szlovákiai U21-es korosztályos labdarúgó Európa-bajnokságot.
Én is köszönöm a meghívást, és hát azt kívánhatjuk magunknak, hogy még sok jó mérkőzést lássunk eljebbén, és ennek legyen folytatása a DAC klubnál is.
Úgy legyen. Önöknek, kedves hallgatók, megköszönöm a megtiszteltető, kitüntető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is. Addig is vigyázz magukra, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.